Mobilos szempontból kétségtelenül a CES legérdekesebb és legnagyobb dobása a ThinkPhone nevű telefon bemutatója volt, ami a Lenovo és a Motorola márkanevet egyaránt használja. Nehezen tudták eldönteni, minek nevezzék végül is a készüléket, de hivatalosan úgy hívják, hogy ThinkPhone by Motorola. Tehát egy kicsit igyekeznek a Motorola brandet behozni úgy, hogy megpróbálják a Lenovo-nak az üzleti notebookjainak, a ThinkPad-eknek az imidzsét is átemelni ebbe a készülékbe. Ez egy ízig-vérig üzleti okostelefon, és hát egyáltalán nem gyenge. Ugye alapvetően ez egy Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1-es készülék, tehát nem a legfrissebb Qualcomm chipset van benne, de azért bőven eléggé modern, és bőven eléggé erős is. Van benne 8 vagy 12 GB RAM, és 128, 256 vagy 512 GB belső tárhely. A kijelző egy 6,6 hüvelykes Full HD felbontású OLED panel, ami 144 Hz-es frissítésre képes, és a készülékház IP68-as és MileStation 810H tanúsítvánnyal is rendelkezik, vagyis a vizet és a port kívül tartja magán, másfél méter mélyen 30 percet kibír, illetőleg, hát elvileg, hogyha ledobjuk, akkor se lesz baja, mert ugye ennek a tanúsítványnak az egyik darabja vagy szegmense az az, hogy 1,25 század méter magasról, hogyha lehetjük bármilyen felületre, akkor nem történhet neki semmi baja. Van a hátlap alatt egy 5000 mAh-s akkumulátor, 68 wattos vezetékes töltéssel, és 15 wattos vezeték nélküli töltéssel, valamint három kamera a hátlapon, a fő kamera 50 megapixeles, az ultraszéles kamera 13 megapixeles, és van egy segédszenzor, ami ugye a háttérelmosásban tud beszólni. Az egész készülék nagyon ThinkPad-es, tehát egy ilyen karbon jellegű burkolatot kapott hátulra, van az oldalán egy programozható piros gomb, ami ugye valahogy igyekszik így a ThinkPad-eknek ezt a kis pöcökegerét megidézni. És ami ugye a legfontosabb, hogy hát tök jól együttműködik a Lenovo ThinkPad notebookokkal. Egyrészt van egy ilyen Sync-to-Sync nevű összekapcsolódási módszer, aminek a segítségével vezeték nélkül dobálgathatunk ide-oda fájlokat a telefon és a notebook között. Valamint van egy Microsoft 365-ös csomag, Outlook-kal és Teams-el, és van egy Moto KeySafe biztonsági processzor is a készülékben, ebben tárolja a telefon az elmentett jelkódokat, jelszavakat, kriptokulcsokat és egyéb érzékeny adatokat, illetve fut a telefonon egy Moto OM Config nevű alkalmazás is, ami pedig a vállalati IT infrastruktúra rendszergazdáinak egy hasznos eszköz, hogy a távolból is be tudják állítani és hozzá tudjanak férni a telefonhoz, tehát ez teljes mértékben egy üzleti felhasználásra kifejlesztett készülék. Ennek az az folyamánya, hogy amikor bejelentették, akkor azt mondták, hogy hát alapvetően B2B értékesítést terveznek, vagyis nem szándékoztak a Motorola ThinkPhone-t bevinni szokványos helyekre, nagy áruházokba vagy szolgáltatókhoz, hanem a Lenovo-nak azok az üzleti partnerei juthatnak hozzá, akik egyébként is Lenovo ThinkPad-eket és hasonló márkanevű egyéb hardvereket használnak a vállalati infrastruktúrába, és már régi kapcsolatuk van a Lenovo-val, és akkor nekik ez egy ilyen plusz extra, amit választhatnak, amikor megújítják az eszközparkot, mert akkor telefont is lehet a különböző notebookok mellé kérni, de annyira jól sikerült a fogadtatása ennek az eszköznek már ugye itt a CES-en, hogy úgy tudjuk, hogy a Lenovo-nál komolyan felmerült, hogy kivegyék ebből a B2B értékesítési láncból a telefont, illetve hát nyilván benne hagyják, de hogy anélkül is elérhetővé próbálják tenni, hogy valaki hát egy komplett IT infrastruktúrával rendelkezik, és már egyébként is a Lenovo ügyfele, tehát elképzelhető, hogy annak ellenére nem ez volt az eredeti terv, a ThinkPhone by Lenovo mégiscsak elérhető lesz teljesen normális emberek számára is, anélkül, hogy lenne bármilyen üzleti kapcsolatuk a Lenovo-val, de hát ugye ezt majd meglátjuk. Minden esetre ez egy elég jól eltalált design, koncepció, tudás, és úgy nagyjából azt lehet mondani, hogy tényleg egy ilyen egy jól sikerült üzleti telefonról van szó, és ebből nincs túl sok az androidos világban, tehát abszolút van esélye a Lenovo-nak arra, hogy ezzel egy picit átformálja a csúcskategóriás telefonok piacát. A 2022-es évvégi összefoglaló adásban talán kitértünk rá, hogy úgy néz ki, hogy bár nagyon sok minden nem történt az okostelefonos piacon, de azért van egy olyan terület, ami 2022-ben került előtérbe, és ez pedig nem más, mint a műholdas kommunikáció lehetősége, amit a Huawei is, meg az Apple is már Konkrét készülékben kínál, ugye a Huawei a Mate 50-ben, az Apple pedig az iPhone 14-esekben rakott egy ilyen opciót, aminek a segítségével hát vészhelyzet esetén hálózati lefedettség hiányában műholdas kapcsolattal lehet segítséget kérni. Most úgy néz ki, hogy erre úgy mindenki ráharapott. Most a CES-en a Qualcomm jelentette be, hogy a legfrissebb mobil chipsetében, a Snapdragon 8 Plus Gen 2-ben, hát más, a 2023 második felétől lesz műholdas kapcsolati lehetőség is. Ennek az lesz a neve, hogy Snapdragon Satellite, és egyébként az Iridium a partnere a Qualcommnak ebben. Ugye az Iridium egy elég régóta működő és hát tapasztalt műholdas szolgáltató. De igazából nem nagyon konkretizálták, hogy ez hogyan fog működni. Valószínűleg nagyon hasonló lesz, mint amit egyébként a Huawei meg az Apple is csinál. Vagyis ugye benne vannak azok a rádiós interfészek a chipsetbe integrált módon, amelyek a megfelelő hardware körülépítésével hát képesek arra, hogy műholdas kommunikációt szőr mentén igénybe vegyenek. Ugye itt nem arról van szó, hogy majd műholdakon keresztül tudunk telefonálni, mert ahhoz egy telefon antenna rendszer egyszerűen simán gyenge, de arra elég, hogy egy ilyen üzenet formájában segítséget kérjünk, és adott esetben kapjunk egy visszajelzést arról, hogy ez a segítséggel is indult. Ezzel párhuzamosan a Balint Group, akik ugye alapvetően a CAT telefonokat gyártják, bejelentették, hogy a következő Motorola DeFi, ami szintén a Balint Group terméke, annak ellenére, hogy Motorola márka néven jön ki, 5G-vel és műhold kapcsolattal fog érkezni, és ez lehet a következő olyan telefon a piacon, amiben integrálják ezt a megoldást. Ugye azért nem olyan egyszerű, mint ahogy hangzik, hogy beletesszük az antennát, aztán beszélgessen a műholddal, mert hát kell mögé egy szolgáltatás is, kell mögé egy olyan műholdrendszer, ami veszi ezeket a jeleket, mögötte ül valami operátor, vagy legalábbis eljut az üzenet a megfelelő helyre, kap visszajelzést, és nyilván van ennek egy rendelkezési állási költsége, meg egy üzemeltetési anyagi vonzata, és ezt biztosítania kell a gyártónak. Legalábbis hát az első időszakban biztos, hogy a gyártóra hárul ez a feladat, és amikor majd az ügyfelek azt mondják, hogy hú, hát ez hasznos, meg erre szükségem van, akkor majd lehet érte extra pénzt kérni, szóval nagy valószínűséggel ez lesz majd a dolognak az evolúciója, de egyelőre még a készülék gyártók feladata, hogy ezt az egész műholdas infrastruktúrát a telefonok mögé tegyék, és ki tudják úgy tenni a piacra, hogy azt mondják, hogy na, a mi készülékünk is tudja ezt a műholdas beszélgetést. Vizelet elemző eszközt mutatott be a Withings nevű francia gyártó, akiket egyébként jól ismerünk az okos mérlegeikről és azokról az egészen kiváló okos óráikról, amelyek normál mutatóval rendelkeznek, de van rajtuk kijelző is, és egyébként mindenféle aktivitáskövetési funkcióra is képesek. És most a Withings azt mondta, hogy csináljunk valami teljesen mást, és kijött a piacra, legalábbis bemutatták a U-Scan nevű kis eszközt, ami úgy néz ki, mint egy ilyen WC illatosító, és úgy is kell felrakni a toalett csészébe, és hát igazából a rákerülő vizenetet elemezi. Kétféle módon tudja, mert attól függően, hogy milyen patron van benne, attól függően vagy a női ciklusokat próbálja követni mindenféle hormonok és pH értékek és egyéb dolgok alapján, vagy pedig hát van egy ilyen NutriBalance nevezetésű, megnevezésű kazetta, ami a hidratáltságra, az anyagcsere folyamatokra vonatkozó paramétereket figyeli, többek között a C-vitamin szintet és a vizeletben felbukkanó ketonok mennyiségét. Ez utóbbi például diabétesz esetén lehet különösen hasznos, tehát ezeket nézegeti, és hát nyilván egy Bluetooth kapcsolat segítségével, ezeket egy telefonos alkalmazás segítségével nem csak úgy megjeleníti, hanem analizálja, és hát a mért értékek alapján hát különböző tanácsokat is ad a felhasználónak a tekintetben, hogy min érdemes változtatnia, vagy érdemes esetleg otthon orvoshoz fordulnia. Az biztos, hogy a U-Scan 2023 második negyedévében elsőként Európában fog piacra lépni, de elég borsos ára van. Ugyanakkor viszont semmilyen más eszköz nem ismerünk, ami jelenleg háztartási körülmények között hát ilyen típusú laborvizsgálatokat tud elvégezni vizeletből, anélkül, hogy kéne szórakozni az üvegcsével, meg egyéb dolgokkal, hanem ez ugye egyszerűen benne van a toalettbe, és a rákerülő vizeletből azonnal dolgozik, tehát nem kell semmi különöset tenni. Ennek ellenére azt mondom, hogy azért ez egy réteg terméknek ígérkezik, mert tényleg nem egy olcsó szerkentyű, de hát ez az első ilyen dolog, amit piacra dobott bármilyen cég, szóval, hogyha bejön, vagy azt lehet látni, hogy van rá érdeklődés, akkor valószínűleg lesz majd következő és következő generációja is, és remélhetőleg ez az ár csökkenésével is járhat. Mielőtt rátérnénk a CES-es autós dolgokra, Jött egy fontos dátum, legalábbis mobilos körökben fontosnak számít, ez pedig a február 1-e, amikor a Samsung be fogja mutatni az idei új csúcskészülékét, a Galaxy S23-at, ami szokás szerint három modellből fog majd összetevődni. Lesz egy sima S23, egy nagyon méretű S23 Plus, és egy jóval többet tudó S23 Ultra is, ami nem csak azért fog többet tudni, mert nagyobb meg jobb rajta a kamera, hanem azért is, mert emelt órajelű processzort és GPU-t fog kapni, vagyis elvileg teljesítményben is előre tud lépni. Hát a jó kérdés az, hogy a teljesítmény előrelépésével a fogyasztás mennyire ugrik meg, és ehhez milyen akkumulátor technológiát tud majd a Samsung társítani, valamint az is jó kérdés, hogy a hát meglehetősen régi módinak ható töltési sebességen mennyit tudnak javítani, úgyhogy ezek még egyre nyitott dolgok. Amit viszont biztosan tudunk, hogy a bemutató dátum a február 1, valószínűleg a bemutató után pár héten belül már Magyarországon is piacra kerülnek ezek a készülékek, amit szintén tudunk, hogy Qualcomm chipsetet fognak kapni, és amit szintén lehet már tudni, hogy a főkamera felbontását 200 megapixelre növelik, amiről mi sokszor elmondtuk, hogy önmagában ez a szám semmit nem jelent, attól függ, hogy milyen mögötte a szenzor, meg az optika, meg az algoritmus, úgyhogy hát érdekes lesz, hogy a Samsung egy ekkora felbontású szenzorból a saját megoldásával mit tud összerakni. Szóval San Franciscóban lesz ez a bemutató, és hát mi is nagyon érdeklődve várjuk, hogy a Samsung hogyan próbál 2023-ban is piacvezető maradni. Na de, a CES-en hagyományosan vannak autós cégek, de idén ez bőven túltengésben volt. A sok-sok mindenféle megoldás közül kettőt szeretnénk itt a szenzorban egy kicsit cizellálgatni vagy elemezgetni. Az egyik az a Sony és a Honda közös autója, aminek lett neve is, méghozzá az, hogy Afila. És hát gyakorlatilag arról van szó, hogy a Sony már évek óta kivisz a CES-re egy ilyen prototípus autót, Visionnek hívták, meg Vision E-nek hívták, és hát ezt azért rakják ki a CES-re, hogy megmutassák, hogy a Sony mint elektronikai gyártó nem milyen módon tudja az autógyártókat segíteni különböző szenzorokkal, rendszerekkel, háttérfolyamatokkal és algoritmusokkal, amelyek ugye nem csak abban segítenek, hogy a tempomat jól működjön, mert ez egy ilyen alapvető triviális dolog, hanem már egy picit ilyen a félönvezető irányban löki el ezeket a dolgokat, és a Sony mindig demonstrálja, hogy évről évre hogyan fejlődik az a szenzor mennyiség, amit ők használnak. A történetnek a másik része az, hogy van egy másik japán gyártó, akik viszont hát masszívan autóval foglalkoznak, ők a Honda, és a Hondának az a nagy problémája, hogy annak ellenére, hogy minden gyártó beleugrott az elektromobilitásba, a Honda ezt nagyon szőrmentén tette csak meg, hát mondhatjuk, hogy globális piacon egy darab elektromos autójuk van, ez a nagyon pici, nagyon cuki, de alapvetően városi felhasználásra szánt Honda E, és azóta elég nagy csönd van a Honda elektromobilitási tervei kapcsán, ami hát abból nem meglepő abból a szempontból, hogy a Honda egy relatív pici gyártónak számít a világpiacon, nincsenek ilyen nagy konglomerátumos partnerei, mint a Volkswagen csoportnak, vagy a Toyota Motorsnak, vagy akár a General Motorsnak, vagy ugye a nemrég létrejött Stellantis csoportnak, hanem ők egy ilyen szigetüzemű, manufakturálisnak, a többiek mellett manufakturálisnak tűnő cég, és nyilván nekik azért nem könnyű egyedül ezt az elektromobilitásos átállást megugraniuk. Szóval kézenfekvő volt, hogy akkor dolgozzanak együtt a Sonyval, és erre a Sony is nagyon hajlandó volt, és ketten együtt összehoztak egy elektromos autót, amit most bemutattak a CES-en, egy ilyen kupé alakú, relatív nagy, nagyon sok extrával és nagyon sok elektronikával megtömött elektromos autóról van szó, de az a helyzet, hogy hát elvileg 2025-ben lehet majd megrendelni, és hát főleg az Egyesült Államokban, és 2026-ban kezdik majd el megkapni az első példányokat a vásárlók, ami hát még innen nézve is minimum 3 év, és az a helyzet, hogy ennél jóval gyorsabban váltanak a többiek, tehát ha azt nézzük, hogy a legtöbb autógyártónak már évek óta piacon van elektromos modellje, ahhoz képest az, hogy a Honda és a Sony bejelenti, hogy majd 3 év múlva nekik is lesz, az egy picit ilyen megkésett dolognak tűnik, de hát ennek ellenére kíváncsian várjuk, hogy mit fognak ebből összerakni. A másik érdekesség az a BMW-hez köthető, ők az iVision D nevű eszközt, hát most már eszköznek is mondhatjuk, autót mutatták be, ami egy abszolút tanulmányautó, egy ilyen nagyon lekerekített formavilágú, de alapvetően klasszikus autófelépítésű kocsiról van szó, van eleje, közepe meg vége, nem egy SUV, nem valami furcsa gombóc, hanem egy konkrét autószerű autó, a 3-as BMW-nek a méretosztályában mozog, nyilván elektromos hajtású, és tele van tömve technikai érdekességekkel, mert ez egy dolog, hogy valami 200-nál is több E-Ink panel van a külsején, és tudja változtatni a színét, akár szegmensek szerint is, és ennek kapcsán mindenféle dolgokat ki tud magára rajzolni, meg mosolyog, meg kacsint, meg nevet, meg mit tudom, mindenféle ilyen hasonló trükkökre képes, de ez az eye candy faktor, tehát ez az, amivel így lehet reklámozni az autót. De a másik rész az viszont a belső infotainment rendszer, minden kijelzőt eltakarítottak az utastérből, még gombok sincsenek, csak egy pici érintő felület, amin 5 fokozatban lehet azt állítani, hogy az elénk, előttünk látott szélvédőre mit vetítsen rá a kocsi. És ugye ezt, hogy a szélvédőre vetítünk információkat, ezt az autóipar már régóta ismeri, ezt úgy nevezzük, hogy HUD, Head-Up Display, és gyakorlatilag egy ilyen projektálásról van szó, ami alapinformációkat megjelent a vezetőnek a szélvédő alsó csíkjában, hogy ne kelljen levenni a tekintetet az útról, de BMW azt mondta, hogy ha már itt van az egész szélvédő, akkor használjuk ki, és vetítsünk az egészre. Hát nyilván ennek lehetnek zavaró hatásai is, de ugyanakkor kvázi műszerfal vagy műszerfali fedélzeti tablet helyett is működik, mert hát végül is kijelzőnek foghatjuk fel a komplet szélvédőt. Nyilván a BMW megfejelte azzal, hogy mindenféle augmented reality megoldást belerakott, és magára arra a képre rajzol rá különböző dolgokat, amiket egyébként látnánk a szemünkkel, bekeretezi a kerékpárost, felrajzolja a sávokra, hogy melyikbe kell bemenni, sőt még ilyen, hát ha akarjuk, akkor még ilyen extra madarakat, pillangókat, meg egyéb dolgokat is odarajzol, amik nincsenek is ott, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy gyakorlatilag az a megoldás, amit most ezzel a teljes szélvédős HUD-dal kitaláltak, az, ha nem is ebben a nagyon csillivili formában, de nagy valószínűséggel bekerül a széria BMW közé is, már csak azért is, mert ezt az egész platformot, amire ez az iVision D épül, ezt a Neue Klasse-nak hívja a BMW, és azt mondja, hogy 2025-től ez lesz majd az elektromos autóiknak az alapja, és minden autó, amit elektromos hajtáslánccal kiadnak, az majd ezen a platformon fog nyugodni, és ennek a platformnak egyébként része ez a fajta HUD-os, műszerfalos infotainment rendszer is, tehát biztos, hogy fogunk még ezzel találkozni a jövő BMW-ben. Ennyi fér bele a műsor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig érkezünk vissza az Ulefone Armor 17 tesztjével, maradjanak velünk!